14. Derrick Deal egy ékerházban lakott Roseville-ben 8 mérföldre északkeletre a Minneapolis-i körgyűrűtől, a 36-os gyorsforgalmi közelében. Az a ház az egyik sor végén állt, 19 azonos külsejű társával együtt egy kanadai vadludakkal teli tópartján állt. Lucas bekopogott a bejárati ajtón, várt egy kicsit. Azt az üres csendet kapta válaszul, amely a magára hagyott házakban szokott uralkodni. A garázs ajtó zárva volt, így Lucas hátra sétált. A garázs oldalán ablakok sorakoztak, de odabent nem látszott túl sok minden. A nyitott belső ajtóban a konyhaasztal sarka, az asztalon meg egy bankjegy kupac, valamint egy csekkfüzet. A garázs üres volt. Visszasétált előre, és észrevette, hogy nyitva van a levélbedobó. Felemelte, és látta az ajtó előtt heverő levélkupacot. Több napi adag, gondolta. Viszont egyetlen újság sincs közte. Újra kopogott, aztán a szomszéd ajtóhoz ment, és ott is zörgetett. Ott sem nyitottak ajtót. Aki ékerházban lakik, az több mint valószínű, hogy napközben dolgozik. Talán majd este több sikerrel jár. Miközben elindult, Lucas bekapcsolta a mobilját, felhívta a központot, megkérte, hogy keressék meg Deal rendszámát, és kezdjék el köröztetni.
Lucas, a főnök keres,
mondta a diszpécser.
Van egy megbeszélés, illetve kezdődik 10 perc múlva az irodájában. Azt szeretné, ha ott lennél.
10 perc, mondta Lucas. Hát lehet, hogy pár percet kések. Megmondanád neki? Ahogy a Porsche-val kihajtott az autó pályára, visszapillantott az egyforma ékerházak felé. Lehet, gondolta, hogy Deal ugyanoda ment, ahol Trick Bentoán is van, bárhol is legyen az. De maga sem hitt el. Deal eltűnése árnyékot vetett a napra. A városháza fő lépcsőjén egy nagy darab nyomozó, Franklin, igyekezett felfelé. Lucas utolérte. Mi a helyzet? Csak egy kólát, meg egy almát vettem, mondta Franklin. Van valami újság? Megbeszélés, mondta Lucas. Már attól féltem, hogy találtak még egy hullát valami gardróbban elrejtve. Nem kizárt. De itt nem, amennyire én tudom, válaszolt Franklin. Lucas igyekezett tovább. A főnök titkárnője biccentéssel köszöntötte a becsukott irodaajtó előtt. Elég nagy a tömeg. Itt van Ellie családja, meg páran a barátok közül. Jó lesz, ha most azonnal bemész. Rosemary az íróasztala mögött barikádozta el magát. Balján Dick Milton, a kapitányság PR-osa ült egy összecsukható széken, keményen összeszorították kapucsal. Az íróasztal másik oldalán 8 ember szorongott a vendégek részére fenntartott székeken. Ellie szülei, Tom Olson borotválatlanul, láthatóan ugyanabban a ruházatban, amit az utolsó ott jártakor is viselt, valamint 3 férfi és 2 nő, akiket Lucas még soha nem látott. Lucas, jöjjön be, épp csak elkezdtük. Rosemary az egyik Lucas által nem ismert férfira nézett és hozzátette. Gondolom, nem árt, ha lefektetünk néhány alapszabályt. Szeretném mindenkinek bemutatni Lucas Davenportot, a helyettes fő kapitányt, aki általában, mint kulcsember dolgozik az ilyen nyomozásokban. Lucas, Olsonékat már ismered, ők ott Benton úr és a neje, valamint Packwardék az Olson család legjobb barátai, Brant Riverből, akik azért vannak itt, hogy segítsenek. Az úr pedig Lester Moore, a Brant Riveri újság főszerkesztője. Moore vöröses hajú, vizenyös, zöld szemű langaléta fickó volt. Egy a keleténél 2 centivel röviden nadrágot viselt, aminek köszönhetően egy sávban kilátszott sápat bőre a zöld nadrág szára és a fehér zokni között.
Én vagyok az alapprobléma, szólalt meg a férfi barátságos hangon.
A probléma az, mondta Rosemary, hogy Moore úr, amellett, hogy újságíró, az Olson család közeli barátja is.
Az Olsonék egyszerre bolintottak Packardékkal és Bentonékkal.
Azt szeretnék, ha itt lenne, de ha kihagyjuk a megbeszélésen elhangzó bizalmas információkat, amit a sajtónak nem,
tehát szándékában áll felhasználni azt, ami itt elhangzik? Kérdezte Lucas. Moore megrázta a fejét. Természetesen nem. A család barátjaként vagyok itt, nem mint újságíró. A riporterem is itt van, ő készíti a cikket. Milton szólalt meg. És mi van, ha ön véletlenül kijavítja a riporteret cikkét, mert az itt elhangzók miatt tudja, hogy esetleg nem helytálló, amit ő leírt? Természetesen ragaszkodni fogunk az ő sztoriához, válaszolt Moore. Brant River lakóinak joguk van az információhoz, még ha nem is ebben a percben. Rosemary Lucasra nézett, aki vállat vont. Dönts el, hogy bízik-e benne vagy sem. Én azt mondanám, hogy bízzunk meg benne, aztán majd akkor tegyünk lépéseket, ha innen kiszivárog valami. Egy másodperc gondolkodás után Rosemary bolintott.
Rendben van. Moore úr, maradhat. Természetesen azzal a kikötéssel, hogy az ebben a szobában elhangzottak nem jutnak ki innen.
Miközben Rosemary beszámolt az elmúlt 24 óra nyomozásának részleteiről, majd elmondta, amit tudni lehetett, Amnon Plain meggyilkolásáról, Lucas Tom Olsont figyelte. Olson egyenesen és szilárdan ült a székén, az állam majdnem a mellkasára ért, ahogy Rosemary-t figyelte. Nem mondanám húsosnak, gondolta Lucas, bár távolról annak is lehetne nézni, főleg mivel a középnyugati férfiak 90%-a kisé hízékony. De Olson kőkemény volt. Ordomelkas, szögletes arc, de kilátszottak a csontok az arcában és a csuklójánál is. Olyan volt, amilyen egy farmer lenni szokott. Látszott rajta, hogy megszokta a nehéz gépek tologatását, vagy a bálarakodást. A Benton és a Packard páros tagjai ellenben a jómódú, minnesotai kisvárosi népség mintapéldányai voltak. Sem túl barnák, se nem túl szőkék. Puhán, kerek, skandináv magánhangzókkal beszéltek, nyelvtani hibák nélkül, gyakran befejezve egymás mondatait. Olyanok, gondolta Lucas, mint két pár cukros süti, akiket egy nem létező női, férfi süti formával vágtak ki a tésztából. Tom Olson szólalt meg először, miután Rosemary befejezte a mondókáját. Szóval azt akartam mondani, hogy semmit sem találtak, semmi új információ.
Ennél sokkal többet mondtam, csattant fel Rosemary. Tudomásunkra jutott egy sor negatív információ, vagyis rengeteg mindent ki tudunk zárni. Davenport úr is megerősítheti, hogy ha csak nem találjuk ott a gyilkost a holttest mellett, hogy azonnal le tudjuk tartóztatni, akkor a különböző lehetőségek kizárása a legtöbb és a legfontosabb, amit tehetünk. Meg fogjuk találni a gyilkost. Időkérdése.
Ó, a nagy lószart, szólt Olson.
De Thomas,
nézett rá az anyja. Az idősebb Olson megköszörült a torkát, és így szólt. A temetés holnap után lesz. Jó lenne, ha addigra megkaphatnánk Elit. Az orvos szakértő azt mondta, hogy ez lehetséges.
Vagy már végzett, vagy pár percen belül befejezi a vizsgálatokat, mondta Rosemary.
Olson folytatta. A temetés után idejövünk Lillel és Thomasszal, meg Bentonékkal és Packardékkal. Szeretnénk a városban maradni egy hetet vagy kettőt. Reméljük, elkapják a fickót, és szeretnénk tudni, mi folyik.
Semmi akadálya. Akár minden nap találkozhatunk, és elmondom a friss információkat.
Az Amnon Plain gyilkosságnak van valami köze Eli halálához? Kérdezte Lester Moore.
Nem tudjuk, válaszolt Rosemary. Úgy kell vennünk, mintha lenne.
Lucas szólt közbe. Jártam Plain lakásában. Bárki ölte is meg, előtte eltervezte a dolgot. Semmi hirtelen nem volt benne. A másik gyilkosság pillanatnyi elhatározásra utal. Eltér a kettő. Két külön gyilkos? Kérdezte Tom Olson. Elképzelhető. De lehet köztük összefüggés is. Az is lehetséges, hogy ugyanaz az ember hajtotta végre mindkettőt, de szerintem Plaint egy másik személy ölte meg. Azzal, hogy ezt mondja személy, csak politikailag korrekt, vagy arra utal, hogy nem biztos benne, hogy férfi vagy nő volt a gyilkos? Kérdezte Lester Moore. Politikailag korrekt vagyok, mondta Lucas. A múlt nyáron volt egy sorozat nagyon kegyetlen, kivégzés jellegű gyilkosságunk, amiket egy nő hajtott végre. De az ilyesmi nagyon ritka. Szerintem egy férfi a gyilkos. Lehet, hogy még szemtanunk is van, aki látta.
Hát, remélem elkapják,
mondta az idősebb Olson. A fiára és a feleségére nézett, és így szólt. Na, gyerünk Eliért. Miután az ajtó becsukódott, Lucas, Rosemary és Milton pár pillanatig egy szót sem szóltak. Rosemary törte meg a csendet.
Látták őket a televízióban?
Nem.
Olyan, mintha valahol részt vettek volna egy média tréningen, mondta Rosemary. Itt bent Olsonné úgy ül a székén, mint ahogy egy teknős napozik egy kősziklen, de ha az ember a tévében látja, a nő maga a megtestesült bűbájos anyuka. Van olyan jó, mint a legtöbb profi műsorvezető. Minden hajszál a helyén, még azok is, amelyeknek nem a helyükön a helyük. Tökére fejlesztett szomorúság és zavartság, pontosan úgy, ahogyan egy a lányát éppen most elvesztett anyukának lennie kell. És az a gyerek meg...
Nem szívesen futnék össze vele egy sötét utcán, ha éppen rám dühös, mondta Milton. Úgy tudom, ő valami szentféle, most mégis azt mondta lószart. A lovak még a szentek orra alá is odaszarnak, mondta Lukasz. Ráadásul, tette hozzá Rosemary, sebészi pontossággal fogalmazott, amit mondott tulajdonképpen nem volt más, mint egy talicska lószar. Ezt Lester Moore is észrevette. Semmi olyan nem hangzott el, amit ő ne tudhatna, ugyanis semmi olyat nem tudunk. Egy pillanatig elgondolkozott, majd így folytatta. Szerintem már hallottam valahol a nevét. Lester Moore. Honnan ismerhetem?
Ez egy híres név, rázta meg Milton a fejét.
Tényleg? Kérdezte Rosemary kíváncsian.
Tombstone-ban, vagy Dodge City-ben öltek meg egy Lester Moore nevű férfit még valamikor nagyon régen. Booth Hillen temették el. A sírján az áll, hogy itt nyugszik Lester Moore, meghalt 244-es golyótól, talicskát többé már nem tol.
Komolyan?
Ahogy mondom. Rosemary Lukaszhoz fordult.
Eddig volt egy kis időnk, de mostantól fogva a sajtó igazán rákezd. A temetés után mindenki ide fog jönni, és jó volna, ha a lószaron kívül valami mást is adhatnánk nekik.
Lukaszt három üzenet várta. Az első Catherine-től érkezett, az utolsó mondata az volt, hogy légy szíves, hív vissza három előtt.
A következő Deltől érkezett, a harmadik Cheryltől. Cheryl-t hívta elsőnek. A nő felvette a mobilját, és csak annyit mondott bele, hogy
15 másodperc múlva visszahívlak.
15 másodperc múlva megszólalt a telefon.
Azt hiszem, nem ártana, ha idejönnél és beszélnél Jael-el.
Szólt bele Marcy. Miért?
Gondolom, valami apa komplexus lehet, meg gondolom, hogy mindketten tele vagytok sebb helyekkel.
Mondta Cheryl, és a hangja komolyan csengett.
Beszélni szeretne veled, illetve meg akar vallani valamit.
Ő a...
Nem ölt meg senkit.
Mondta gyorsan Cheryl. Akkor miért nem vallja meg a dolgot neked? Rajtad is vannak forradások.
Mert nem érdeklem. Veled végig tudná gondolni. A nők sokkal könnyebben meg tudnak nyílni egy olyan férfinak, akivel le akarnak feküdni, mert azt hiszik, hogy így majd esetleg kontrollálhatják az illetőt. Szóval mikor tudsz idejönni?
Elég hamar, de még el kell intéznem két telefont. 20 perc. Lén dugta be a fejét az ajtón, hogy Lukasz lerakta a telefont. Megyek Fargóba. Miért? Kérdezte Lukasz, miközben Dell számát tárcsázta. Mert ellenőriztem Tom Olson alibijét az Ellie gyilkosság estejére, és nem áll össze. Lemegyek és beszélek egy hapsival. És megvan az összes családfa, amit kértél.
Dell telefonja kezdett kicsöngeni, közben Lukasz megkérdezte. És mikor érsz vissza?
Ma késő este, vagy holnap délelőtt.
Dell felvette.
Háló?
Lukasz felemelte az egyik kezét Lénnek. Indulj!
Micsoda?
Szólt bele Dell a telefonba.
Lénnek mondtam, válaszolt Lukasz. Mi a helyzet a vádalkóval meg a házkutatási parancsokkal?
Logan és B parancsai készülnek. Manny Lanscombe most veszi fel Outer vallomását. Egy órán belül indulatunk.
Hív fel, mondta Lukasz. A parancsok szóljanak számítógépes fájlokra és lemezekre is.
Tárcsázta Catherine számát. A nő két csengetés után kapta fel a telefont.
Szeretnék újra találkozni veled,
mondta Catherine. Halk feszült, aggódó hangon beszélt.
Tudom, hogy lefoglal ez az Ellie dolog, de nem találkozhatnánk holnap valahol Szent Paulban?
Hát szerintem lehetséges.
Lukasz megadta Catherine-nek egy étterem nevét, és elmondta, hogyan talál oda.
Ám olyan régi modi műanyag boxok vannak ott, mondta. Nyugodtan tudunk majd beszélgetni.
Jael. Lukasz várta az újabb találkozást. Cheryl nyitott ajtót.
A műteremben van. Amíg itt vagy, elszaladok enni.
Rendben.
Jael egy fapadon ült. A farmerja és a laza flanellinge fölött agyagfoltos kötény lógott. Az ingúja a könyöke fölé volt tűrve, egy krémszínű kiskorsót forgatott a kezében. Felpillantott a belépő Lukaszra. A szeme körül sötét karikák sorakoztak, az óra vörös volt, és egy kicsit duzzadt. Még így is csodálatosan nézett ki.
Ez a dolog 3000 éves, szólalt meg. Nézze, milyen gyönyörű.
Lukasz kezébe adta a kiskorsót. A tárgy alig volt nagyobb egy kézigránátnál. Puha, porózus felülete volt.
Honnan van?
Az anyámtól kaptam, a nevem miatt. Amnonnak is volt egy. Izraelből származnak, Galileából.
Nem ismerem Izraelt, adta vissza Lukasz az edényt. Beszélgetni akart?
Hol van Marcy?
Elugrott tenni valamit, amikor megjöttem, válaszolt Lukasz.
Oké. Hát, akkor beszélgessünk,
mondta Jael.
Elmehetnénk valahova? Van magánál pisztoly?
Az utolsó kérdéssel, mintha egy humoros kis szikra csillant volna meg a lány szemében.
Na-na, és még meg is van töltve, bólintott Lucas.
Oké, akkor teljesen biztonságban érzem magam, válaszolt Giles.
De hogy kiléptek a házból, megkérdezte.
Ön maga szerint tényleg bántani akar valaki?
Nem tudom, de nincs értelme kockáztatni.
Nem hiszem, hogy olyan sok mindenkinek hiányoznék.
Lehet, hogy nem, de ha magát is megölnék, a média darabokra törne minket, és ezt nem szeretnénk. Giles most már mosolygott.
Na, akkor biztonságban érzem magam. Önző indoka van arra, hogy vigyázzon rám.
Pontosan. Egy darabig szótlanul sétáltak a hidegben, aztán Giles törte meg a csendet.
Mi az álláspont Sandy Lansingről?
Hát, elég rejtélyes alak, válaszolt Lucas. Egy szállodában volt, rosszul fizetett állásban, szegény családból származott, mégis divatosan öltözködött, egy Porsche-val járt, és igen komoly mennyiségű kokaint szívott fel az órába, ami szintén nem olcsó időtöltés. Próbálunk rájönni, hogy honnan jöhetett a pénz. Arra gondoltunk, hogy prostituálta magát a Brown Hotel gazdag vendégei között, de ezt ki kellett zárnunk. Giles megállt, és a férfira nézett komoly arccal.
Tudja, furcsa ez a sok ember azon a bulin.
Micsoda?
Hát, hogy mindenki ugyanazt mondta, hogy nem volt semmiféle drog, hogy senki sem látott semmi drogot, és még csak nem is tudtak róla. Mindenki aggódik a jó híre miatt, hogy én is. Egy kis anyag tényleg nem nagy ügy.
Lehet, hogy a lelke mélyén nem a jó hírük miatt aggódnak annyira, hanem mondjuk a börtöntől félnek, mondta Lucas. A gazdagok utálják a börtönt. Nem funkcionálnak túl jól abban a környezetben.
De senki sem mondott semmit Sandyről. Én sem. Mindenki csak arra gondolt, hogy micsoda tragédia történt Ellie-vel, és közben tartottuk a szánkat arról a kis cuccról.
Miért? Mi van Sandyvel? Pedig már tudta a választ.
Ő volt a díler, mondta Giles. A buli fele tőle vette az anyagot. Bármit meg tudott szerezni. Diszkréten csinálta, csak az ismerőseinek árult, csak olyanoknak, akiket beajánlott valaki.
Maga vásárolt tőle?
Párszor. Egy kevés heroint, nagyon keveset, válaszolta Giles.
Úristen, Giles, de hát az méreg.
Ó, de olyan jól esik. Kisimítja az embert.
Lucas mérgesen megrázta a fejét, és gyorsan elindult a járdán. A lány nézte, hogy távolodik, majd utána sietett.
Mi az?
Akkora hülyeséget mondott. Az ember fejfejást kap tőle. Aztán megállt, és szembefordult a lányjal. Hajlandó bejönni a yardra, és kiegészíteni a vallomását azzal, hogy Sandy Lansing drogot árult?
A börtönbe kerülhetek érte?
Nem. Semmi törvényellenes nincs abban, ha valaki tudja valakiről, hogy dílerkedik. Hozzá el az ügyvédjét is, hogy segíthessen jól megfogalmazni. De fontos volna, ha a jegyzőkönyvbe mondaná, mert azzal a többiekből is ki tudnánk szedni információt. Tudtam, hogy valami nem stimmel Lansing körül, de nagyon nehéz volt rá összpontosítani, amikor mindenki Ellie-ről harsogott. Ellie is tőle szerezte az anyagot?
Igen. Igazából nem voltam ott, de Sandynél volt felszerelés is, és szerintem ő lőtte be Ellie-nek. Nem találtak tűt?
Nem, semmit. Csak a nyomokat.
És nem találták meg Sandy táskáját sem?
Nem.
Pedig volt nála egy elég nagy, sokkal nagyobb annál, hogy divatosnak lehessen nevezni. Ebben volt a cucc.
Értem, mondta Lucas.
Bemegyek és teszek egy új vallomást, de nem beszélek egyetlen barátomról sem, ami azt illeti senkiről sem.
Na, francba.
Nem.
Talán egy gyilkost fedez, szólt Lucas türelmetlenül.
Nekem fontosabbak a barátaim, mint a gyilkos. Ha elkapják a gyilkost, azzal nem hozzák vissza sem Ellie-t, sem Sandyt. De ha feladom a barátaimat, á nem, nem, nem teszem.
Na és mi lenne, ha én mondanék neveket maga, meg elmondom, mit akarok tudni. 99%-ig biztosak vagyunk benne, hogy Silence Hanson tudta, hogy a ház tele van drogokkal.
Nem beszélek.
Innen semmi sem kerül a jegyzőkönyvbe. Most csak mi ketten beszélgetünk. Nem indulhatunk el Hansontól, ha tényleg ilyen naív. De ilyen naív nem lehet. Giles csukva tartotta a száját. Lucas folytatta. Csak azt mondja meg, tényleg lehet ilyen naív? Nem kell megvádolnia őt semmivel, csak egy dolgot mondjon meg. Silence Hanson naív típus?
Csapdába akar csalni.
Naív? Giles megfordult és elindult vissza a ház felé. Két karjával átölelte magát, mintha hirtelen megérezte volna a hideget. A válla fölött szólt vissza.
Nem, nem az.
Lucas utána eredt. Még egy valamit mondjon meg. Ezzel senkinek sem árthat már. A bátyja Vásárolt Sandy Lansingtől? Ismerték egymást? A lány lassított, hagyta, hogy Lucas utolérje. Nem hinném, hogy Amnon tudta, hogy Sandy egyáltalán a világon van, pláne, hogy mivel foglalkozik. Talán. Lehet, hogy valaki mondta neki. De Amnon nem szerette a narkót. Nagyon ideges volt, ha használtam valamit.
Azt mondta, hogy fiatal korában ő is használt drogokat.
Igen, elővigyázatos volt. Kölyök korában mindent kipróbált, mondta Giles. Aztán elment New Yorkba és találkozott Mapplethorpe-pal, nem sokkal mielőtt az meghalt. És az a találkozás Mapplethorpe-pal megváltoztatta Amnont.
Mapplethorpe? A fotós?
Igen. Az a teljesen dekadens. Plain mindig arról beszélt, hogy Mapplethorpe micsoda tehetség, és mégse jutott sehová sem, mert megölte magát.
Öngyilkos lett.
Écben halt meg. De híres volt arról, hogy bármit hajlandó a testébe engedni, illetve más testébe rakni. Ez a lényeg, hogy Plain azonnal abbahagyta a drogozást. A lány csettintett. Csak így. Egyik pillanatról a másikra. Örök élet járt volna neki.
Tehát Lansing. Amnon nem ismerte, mondta Lucas.
Hát talán ismerte, de biztosan nem vett tőle anyagot.
Oké. Plain is pontosan ezt mondta.
Segítettem valamit? Kérdezte Giles.
Igen. Nem találtunk fogást. Nem találtunk indító okot a két nő meggyilkolására, sem a bátyáira. A narkó végig ott lebegett, mint lehetőség, de most, hogy tudjuk, Sandy Lansing drogot árult, a lehetőség egyre valószínűbb.
Ahogy visszaértek Giles házához, Lucas könnyedén megkérdezte.
Még mindig szed drogokat?
Hát, néha. De csak nagyon keveset.
Meg fog halni, Giles.
Tetszett neki ez a név.
Olyan simán gördült ki az ember szájából. Abba kell hagynia.
De néha szükségem van rá, hogy kisimuljak, mondta Giles.
Szívjon füvet. A herointól tartsa távol magát.
Nem ugyanaz, válaszolt Giles, de már újra vidám volt. Ezt fel kellett volna venni. Egy zsaru azt tanácsolja, hogy szívjak füvet.
A fűbe is bele lehet halni, mondta Lucas. De kell hozzá, vagy 80 év.
A ház előtt leültek a lépcsőre, és folytatták a beszélgetést. Lucas megpróbálta visszaterelni a szót a bulira, hát ha hal még egy nevet, vagy valami más nyomot. Nem mondok még egy nevet, mondta Giles. Ha azt hinném, hogy tényleg segít, mondanék, de nem tudok többet segíteni.
Egy autó állt meg a járda mellé, és Cheryl szállt ki belőle.
Cheryl nagyon bírja magát, mondta Giles.
Lucas érezte a lány fürkész tekintetét az arcán. Én is nagyon bírom őt, mondta Lucas. Félig Giles felé fordult. Cheryllel van egy kis közös múltunk, de már vége. Nem voltunk jók egymásnak.
Elég keményen beszél, mondta Giles.
Mert kemény.
Mint maga?
Cheryl odaért hozzájuk, Lucas még ennyit mondott.
Talán.
Hogy megy? Szólalt meg Cheryl. A tekintete Lucasról Giles-re siklott. Giles felállt és így szólt.
Jól, de azért azt hiszem nem árt, ha felhívom az ügyvédemet.
Mi az, felpofozott vagy valami?
Ne, azért annyira még nem barátkoztunk össze, válaszolta Giles.
A lány bement a házba, amikor halló távolságon kívül ért, Cheryl megkérdezte.
Mi történt?
Elmondta, hogy Sandy Lansing volt a díler. Azt mondta, hogy Lansing bármit meg tudott szerezni.
És szerinted valaki az anyagért ölte meg Lansinget?
Hát, ezt nem tudom. De biztos, hogy a két dolognak van köze egymáshoz, mondta Lucas. Valaki túl sokkal tartozott neki, és félt, hogy mi lesz. Vagy Lansing zsarolt valakit, és az illető megelégelte a dolgot. Ki tudja? Akár még az is lehet, hogy a tömegben megjelent a konkurencia.
Ez jó, mondta Cheryl. De azért Ellie-re is gondolni kell. Ha Lansing azért halt meg, mert látta, hogy mi történt Ellie-vel, akkor akár valami teljesen más is lehet a háttérben, amiről még fogalmunk sincs.
Tudom, engem is ez zavar. De nem látok semmilyen kapcsolatot Lansing és Amnon Plain vagy Lansing és Giles között. Plainnek valahogy illenie kell Ellie-hez, különben teljesen rossz úton járunk.
Ha Olson volt az, akkor miről van szó? Bosszúról azért, ami a húgával történt? Megöli a bűnösöket, akik a gonosz felé csábították Ellie-t?
Ez úgy hangzik, mint valami rossz tévéműsor.
Ebben az ügyben minden olyan, mintha egy tévéműsorban lenne, válaszolt Cheryl.
Szerinted utána kéne mennünk Olsonnak?
Nem ártana elgondolkodni rajta, mondta Cheryl. 15 ember dolgozik ezen az ügyen, és a legtöbben más sem csinálnak, csak zöldségeket beszélnek a társaiknak.
Beszélek Lesterrel, mondta Lucas.
Hátra nézett a házra.
Beviszed Giles-t a vallomását kiegészíteni?
Igen, de csak 5-ig tudok vele lenni, utána Tom Black veszi át.
Jó, ne hagyjátok egyedül.
Érdekes kis csaj, nem? Lukasz előre hajolt és halkan szólalt meg. Tudod, mit szeretnék igazán? Összeszedni mondjuk 3 ilyet egy XXL-es ágyra. 3 igazi király leszbikus csirke, ahogy csinál egy nagy Devonport leszbi szendvicset. A nő Lukasz mellkasára tette a kezét és ellökte. Olyan szánalmasak az idősödő férfiak erotikus fantáziái. 3 nő egy ágyban Lukasszal. Ennyi szépség egy ilyen pici kukira. Még nevettek, amikor Jael kijött. 3-ig nem ér rá, az irodájában kellene találkoznunk vele, aztán együtt átsétálhatnánk a városházára. Lukaszra nézett. Le akart beszélni róla, de mondtam neki, hogy akarom. Lukasz elbúcsúzott és visszaindult a belvárosba. Dell már várta, készen az újabb ajtók berugdosására.
Kezünkben az óter vallomás, de az ügyvédje kis híján sérvet kapott. Azt mondta, hogy a vádalkunk megsért mindent, ami szent a törvényben.
És óter mit mondott?
Nem sokat. De a droggal megfogtuk, szóval jók vagyunk. És nálam van a parancs Logan és B lakására, meg az irodájukra.
Hová megyünk elsőnek?
North Oaksba, B lakására.
Dell felolvasta a címet.
Ott találkozunk 20 perc múlva, mondta Lukasz.
Még mindig szükség volt a B-ből és Loganből kihúzható információkra. Lehet, hogy Lansing volt Ellie dílere, de ő volt az egyik áldozat is. James B. egy kövezett, frontos farm stílusú házban lakott, csak nem olyanban, mint Lukasz maga. A bejárat egy kicsi, sötét tóra nézett. Lukasz egy időben érkezett Dell-el, egy Minneapolis-i járőrrel és egy Ramsey megyei seriffel, aki a hosszú, fekete autó behajtóra parkolt. Lukasz követte a többieket, a nagy tölgyfák között, amelyek száraz levelei már megbarnultak. Dell utas üléséről Larry Cohen, a kábítószer osztály egyik rendőre szállt ki, kezében a parancsokkal. A Minneapolis-i rendőrök a sheriff embereivel az ajtó felé indultak, közben Dell hátra maradt, bevárta Lukaszt.
Elég rohadt nagy kerülőt csináltunk.
Igen, de ha el tudjuk kapni valamivel, fogadok, hogy ismeri a konkurenciáját. Az ajtót egy sovány szőkenő nyitotta ki fekete Lastex nadrágban, és egy maratoni futást reklámozó pólóban. Lukasz hallotta, hogy a nő a rendőröket szidalmazza, aztán hirtelen az egyik sheriff helyettes futva a ház mögé indult, egy Minneapolis-i járőr 2 méterről követte. A másik Minneapolis-i rendőr benyomakodott a lakásba, immár fegyverrel a kezében, mialatt a másik sheriff helyettes is elővette a fegyverét, és az egyik ablakhoz ment, majd óvatosan belesett rajta. A válla fölött kiáltott hátra.
Futónk akadt!
Lukasz és Dell kocogva indultak a ház felé, menet közben vették elő a fegyverüket. Oda bent a Minneapolis-i rendőr a szőkenőt tartotta a földön hasonfekve. A nő visított.
Nincs itt senki már, az Isten itt, senki más!
Lassan járták be a házat, 5 percig tartott, amíg alaposan körülnéztek. Lukasz feljött az alaksori lépcsőn, a pisztolya már újra a tokjában pihent. A nő már egy díványon ült, hátra bilincselt kézzel. A második sheriff helyettes állt fölötte.
Elkaptuk, mondta a helyettes. Rick elől nem futhatott el.
Pedig maratonokon fut,
mondta a szőkenő.
Rick is, válaszolta a helyettes.
De eljött elő a ház hátsó részéből.
Minden tiszta, mondta. Hátul van az iroda.
Lukasz követte Dellt az irodába. Az asztal végén egy regiszter állt, Dell azt kezdte el átnézni, miközben Lukasz bekapcsolta a számítógépet. Megcsörrent a telefon. Lukasz gyorsan felkapta, és belehallózott.
Szia, Jim?
Hátul van a kertben, mondta Lukasz. Visszahívhat?
Aha, mondd már meg neki, hogy Lonnie kereste. Steve vagy?
Nem, Lukasz.
Oké, mindegy. Sürgősen beszélnem kéne Jimmel.
Megmondod a számod?
Tudja.
A biztonság kedvéért.
Oké.
Lukasz leírta a telefonszámot. Keresni fogunk, mondta.
Köszi.
Nagyszerű, mondta Dell.
A regisztert nézegette.
Vagy 200 név van rajta.
De a buliból senki.
Eddig nem. De tudod mit? Van rá egy dollárom, hogy legalább egy nevet találunk. Sok gazdag drogos volt ott.
A telefon újra megcsörrent, egy női hang szólt bele.
Lukasz?
Lukasz megdöbbent a saját neve hallatán. Fel sem fogta először.
Igen.
Rosemary vagyok,
mondta a nő.
Jézusom, már azt hittem, valami bolonddal beszélek.
A főnök közbevágott.
Figyelj ide, rossz hír. Sherylt meglőtték.
Lukasz egy percig nem értette, amit hall. Micsoda? Micsoda? Del rémülten egyenesedett fel.
Cheryl megsebesült. Most viszik a Hennepin kórház felé.
Jézus úristen, súlyos?
Igen, súlyos.
Indulok. Visszadobta a kagylót a telefonba, és futni kezdett kifelé. Del utána kiáltott. Mi az? Cherylt meglőtték. Maradj itt és intézd el! Kiáltott vissza Lucas. A lófaszt! Larry majd elintézi! Együtt futottak át az előszobán. Lucas odakiabált Cohennek, aki a szőkenővel beszélt. Larry, te intézkedsz, Cherylt meglőtték, mennünk kell. Tudod, mit kell tenned? A ház előtt a járdán a derékig vizes sheriff helyettes vezetett egy megbilincselt, vékony dongájú, alacsony, keskeny ajkú férfit a ház felé. A hapsi tetőtől talpig csuromvíz volt. Vele estünk abba a kurva tóba, szólalt meg a helyettes. De Lucas és Del egy szó nélkül futottak el mellette, és vágottak be Lucas Porsche-jába. Csikorgó kerekekkel száguldottak végig a csendes North Oaks-i utcákon, elhúztak egy sportpálya mellett, és már úton is voltak Minneapolis felé.